Sziasztok, ez itt az Eliup, a Sport TV NBA magazinja. Továbbra is zajlik természetesen bracket játékunk, aki most jól áll, az előtt le a kalappal, mert azért olyan eredmények születtek, amikre nem biztos, hogy sokan számítottunk, úgyhogy hajrá, nagyon értékesek a nyereményeink, természetesen a három győztes választhat majd, vagy egy Tissot NBA Edition Supersport kronóórát, vagy egy NBA által ajándékozott Los Angeles Lakers mezt, amelyet ki nem írhatunk, de elmondhatjuk, hogy Magic Johnson írt alá, illetve két doboz értékes, látványos, gyönyörű Panini NBA kártyát a Card Corner felajánlásából. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk játszatok, és nézzétek az eredményeket, mert tényleg minden héten borulhat az, hogy ki az, aki majd jó eséllyel indul majd ezekért a főnyereményekért. Kezdjük a mai adásunkat Dallasban, ahol az elég komoly hullámvasút az idei szezon. Derültékből villámcsapásként elcserélik először Luka Doncsicsot, aztán sok minden történik ezzel a csapattal, majd 1,8%-os eséllyel bejelentik, hogy a Dallas Mavericks választhat elsőként az idei NBA drafton, és szinte biztosan Cooper Flagg oda kerülhet majd Nico Harrisonhoz, aki gondolom az egészet így tervezte. Kornél, csóválod a fejedet. Nagyon szeretném, hogyha megpróbálnád így, mint az ilyen tévés dokumentumfilmekben van ez a reenactment, akkor el kell játszani, hogy mi történik az arcodon, amikor ezt a hírt látod, vagy olvasod? Mit gondoltál akkor?
Döbbenet. Igazán nem tudom máshogy mondani ezt, mert annyira ritkán fordul ez elő. Egyébként legutoljára ilyen talán a New Orleans esetében fordult elő, akkor is hasonló volt a dolog.
Ezért Anthony kapcsolták, Davis után, igen.
Igen, kapcsolták össze, ugye Anthony Davis cserélése után hirtelen hozzájuk került ez a pingponglabda. A lényeg az, hogy nem csak én szerintem, mert mindenki lesokkolt ez a hír, hogy milyen emocionális hullámvasúton ment át, ahogy te is említetted, az egész Dallas, az egész szurkolótábor, a vezetőség, tehát döbbenet, úgyhogy. Hát és aztán olyan következménye annak, hogy már másnap arról beszéltek, hogy Giannis lehet, hogy el fogják cserélni erre, úgyhogy ennek soha nincs vége ennek a sztorinak, a tipikus NBA egyébként.
Igen, ugye nagyon érdekes egyébként maga a sorsolási rendszer, hiszen nem az történik, hogy konkrét csapatot húznak ilyenkor ki, hanem egy nagyon bonyolult rendszerben tényleg a csalás az gyakorlatilag lehetetlennek tűnik. Közjegyző van ott, nem lehet ezt másképp kiszámolni, de közben meg, ha megnézzük az elmúlt 15 évet, a 15 évből van alhangon 4-5 bűzlő draftunk, akkor meg az ember nyilván gyártja a konteókat, úgyhogy nagyon durva. Ami engem elsőként érdekelne, és aztán, hogyha eszedbe jut más, nyilván mond azt is. Nekem a legfontosabb kérdés jelenleg játékos megfigyelőként és menedzserként egyaránt kérdezlek benneteket. Cooper Flagg, aki minden valószínűség szerint az 1-1-es lesz, játszatható NBA 3-asként? Mert azért ebben a Dallasban, hogyha azt nézzük, hogy Flagg, Davis és valamelyik a két szólos között, azért az egy elég rendben lévő frontcourt.
Szerintem teljesen egyértelműen.
Igen, nagyon érdekes szituáció, mert ugye ilyen nagyon ritkán fordul elő, hogy egy 1-1-es választott egy olyan csapathoz kerül, aki gyakorlatilag a győzelemre tör, és meg akarja nyerni a bajnokságot. Általában ugye gyengébb csapatokhoz kerülnek ezek, nagy százaléka ezek a játékosok, ilyen tehetségek, meg abszolút, és most egy olyan szituációba került, ahol neki helyet kellene szorítani, vagy helyet kéne kiharcolnia, és azért olyan játékosok vannak, és teljesen hogy milyen posztot nézünk, amelyiken be kéne őt tenni, ahol nem fogják olcsón adni azt a helyet neki, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz a dinamikájának az egésznek, hogy fog kialakulni, és mennyi lehetőséget fog kapni. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz addig még, ugye nagyon sok minden történt a nyáron.
Ja, azért tök érdekes, amit mondasz, mert tényleg a Dallas Kyrie Irvinggel majd valamikor kiegészülve a szezon során, akár rögtön win-now-zen módba kapcsolhat, közben pedig azt látjuk, hogy egy pillanatra előre szaladjak a Nuggets-Thunder párharcra, hogy a két harmadéves játékos, nem újonc, harmadéves játékosnak, Brownnak és Jalen Williamsnek milyen hullámzó a teljesítménye, pedig azért ők már láttak ezt azt az NBA-ben, most ehhez képest milyen nyomás lesz majd jövőre egy ilyen szituációban Cooper Flaggen. Ti láttok arra esélyt, ugye már Giannis kapcsán te is pedzegetted, láttok arra esélyt, hogy elmozdítják akár a cetlit, már magát a draft előtt, vagy hogy Flagget áróba bocsátja a Mavs, és megpróbál még tutibbat, még biztosabbat húzni, akár mondjuk egy Giannis szintű játékossal?
Szerintem azt, hogy ennek a piacát felmérik arra, igen, de hogy a végül ezt meg is húznák, nem. Tehát itt azt gondolom, hogy van egy olyan aspektus, mert itt ugye szakmázunk, amiről itthon szerintem sokkal kevesebbet beszélünk, az egész a hype és az üzleti része a dolognak. Azt gondolom, hogy maga az a sztori, hogy elmegy egy olyan játékos, hogy elcserélnek egy olyan játékost, aki tényleg maga volt Dallas, majd jön egy olyan, aki majd lehet, hiszen azért nézzük meg, tehát nagyon jó játékos Anthony Davis, nagyon jó játékos Kyrie Irving, de nem azok a karakterek, és nem ott tartanak a karrierükkel, hogy erre fel lehessen húzni bármit, Cooper Flagre meg rá lehet. És ilyen tekintetben hihetetlen, nem tudok más, hogy fogalmazni, mentő öv maga Cooper Flag igazolása, és nem vitatkoznék azzal, amit mondan, de kiegészteném annyival, hogy szerintem legalább annyira fontos lesz ennek a Dallasnak az, hogy Cooper Flag egyébként sztár legyen az NBA-ben, amikortól lehet, mint az, hogy egyébként ez a csapat ez kompetitív legyen. Tehát itt ez is érdekes lesz, hogy ők tényleg akarnak is majd két célt egyszerre megvalósítani, és igen, tehát ez hozhat majd nagyon izgalmas line-upokat, de hát erről szól a mai NBA.
Nagyon rövid igen-nem kérdésem lenne. Tegnap Isti azt mondta a Trestokban, hogy Cooper Flag nem generációs tehetség, hanem egy minden öt évben találsz egy ilyet szintű tehetség. Egyetértesz vagy nem, Kornél?
Még arra annyit mondanák az előző kérdés, ahol mondanék az előző kérdés, hogy 1,6%-ot adok arra. Pontosan annyit, amennyi Dallas ugye megnyert ezt az egyet, hogy el fogják cserélni őt, tehát gyakorlatilag nem hiszem én sem. Erre a kérdésre azt mondom, hogy én sem tartom őt generációs tehetségnek, abból nagyon kevés van, viszont nagyon ott van abban a kategóriában, hogy egy szupersztár lehet válhat belőle, de ez a különbség.
Egyet értek Kornél a teljes mértékben.
Ilyen 5-10 éves tehetség, az már majdnem generáció. Mennyire látszik, és most kicsit tekerjünk már át a draftra, készítettem én is erről egy videót YouTube-ra, az NIL visszatartó ereje, ugye az egyetemi játékosok rengeteg pénzhez juthatnak. Nemrég lehetett olvasni arról, hogy visszalépnek játékosok a draftról, és inkább ott maradnak. Ahogy közeledünk a drafthoz, mennyire látjátok egyébként, most inkább Kornél felé fordulok elsőként, az NIL-nek a visszatartó erejét?
Felforult az egész piac, de te is tudod, Gábor is tudja.
Igazából csak azért előbb Gábort kérdeztem, tehát mind a kettőtöket kérdeztem.
Gábor is nagyon jó tudja, sőt ő ezt a felét talán még jobban. Amit én látok, és ahogy beszélek külföldön emberekkel, Spanyolországtól, mindenhova, főleg a sportigazgatóknak fáj a feje bizonyos országokban arra, hogy most mi lesz, meg hogy lesz, mert a döntés mechanizmusa teljesen máshogy alakul a játékos és a menedzsment között. A menedzsmentnek egy olyan lehetősége van, amit abszolút az első. Tehát akivel én beszélek, például minden menedzser azt mondja, hogy jó, oké, várjuk még, hogy mi lesz az NBA-jel, mert először megnézzük azt, hogy mi lesz az egyetemi szituáció. Tehát ennyire felforgatta, és ennek még nincs vége, én azt gondolom.
Teljesen egyetértek, egyetlen zárójeles mondat, te is foglalkoztál ezzel a témával, amit az NBA-n kívül biztosan láthatóan meg fog oldani az NIL kérdés, ez pont ez az utánpótlásból felnőtt beátmenet nagyon magas szinten. Az NBA-re nézve meg, hogyha nézzük, ugye itt ilyen, arról beszéltünk, hogy akik egyáltalán jelentkeztek a draftra, ott nagyjából a harmada, negyede számról beszélünk. Ez nagyjából úgy kell értelmezni, hogy körülbelül a 25.-30.-tól lefelé vannak olyan játékosok, akik elgondolkodnak, nehogy Isten döntenek, vagy döntöttek úgy, hogy maradnak, és ennek nyilván a legnagyobb oka az NIL.
Ennek ellenére tehetségekből nem lesz hiány a drafton. Kornél, ki lenne neked a top 3 pikked?
Az első az egyértelmű Cooper Flag. Ezt biztosan állítottam, hogy szerintem ez nem kérdés. Alatta már azért van több kérdés, amit...
Ugye a kettes pikk a Spurs-é.
Igen, ami ott azért megoszlik már... Attól függ, hogy a csapatok mit szeretnének. Mert mindenki azt mondja általában ilyenkor, hogy megyünk a legtehetségesebb játékos felé, de azért amikor oda kerül a szituáció, akkor azért elgondolkodnak azon, hogy kik vannak még a táblán lefelé az első 15-ben, hogy akkor ki is lenne jobb nekünk. Tehát Harper ott lesz, én azt gondolom, az első háromban. Aztán onnantól kezdve már nehéz ügy, hogy ki az, akit...
Az, hogy Bailey harmadik, az már egyáltalán nem egyértelmű?
Én azt mondom, hogy ő első öt között lehet. Én az első kettőt inkább úgy mondanám, az első öt, az ott azért lesznek még kérdések.
Én is azt gondolom, hogy az első pick az nem kérdés, meg azt sem, hogy nem fogják elcserélni. Lejjebb már azért szerintem van nagyobb esély arra, hogy ott lesz cserebere, főleg a Spursnél, mert azért nézzük meg azt, hogy mi a timeline-ja Foxnak, mi a timeline-ja nyilván Wembanyamának, ott van megint az évújonc a Kessel személyében, tehát nekik már szerintem vagy érdemes cserélni, vagy posztra igazolni érdemes.
Mi lett volna, hogyha egy golyó odébb gurul, és a Spurs-é az 1-1, és két évújoncoltán megkapják flagget? Ez csak egy vicces kérdés volt. Menjünk tovább, és nyilván be fogunk számolni majd a draft környékéről is, de hát azt gondolom, hogy tényleg egy botrányos tavasz után Dallasban kikerekedtek a dolgok. Ugye a WNBA csapat és az NBA csapat is 1-1-es helyen választhat, úgyhogy a következő szezon, ha már annak vesszük, akkor jól indul mind a két oldalról. Az a következő szezon, ahol ugye, ha nálunk nem is lesz nagy változás Magyarországon, hogy hogyan követjük a tévében a meccseket, de Amerikában brutális átalakulás lesz, hiszen életben lép az új TV deal, és egyszer csak becsapott a ménk, úgyhogy folyamatosan jönnek az igazolások, hogy ki milyen arcokkal próbálja elképzelni a saját közvetítéseit. Én Amazon párti leszek Steve Nash-el és Dirk Nowitzkivel, ezt már így előre mondom, de feltűnt egy név az NBC-nél, különleges közreműködőként Michael Jordan. Mi fog szerintetek történni Michael Jordannel, aki azért remeteként él NBA szempontból? Tehát ilyen kisebb zsúrokra eljön, mint a 75. születésnapi, nem tudom, díját adó, de egyébként nem nagyon látod.
Nagyon érdekes kérdés, ez már az egész piac ilyen szempontból, hogy te is mondod, felbojdul ezzel kapcsolatban, hogy tehát olyan arcok kerülnek be, amik szerintem szívesebbé fogják tenni az NBA közvetítéseket, ami jó egyébként szerintem a sportnak. Másrészt pedig az, hogy elképesztő pénzek kerülnek be már a szakértők, hogy mondjam, zsebébe is, ez a tendencia az elmúlt 10 évben abszolút látszik. És ráadásul a Jordan esetében, hogyha nem akarok hosszan belemenni, őnál mindig látszik, hogy akármilyen döntés az a kosárlabdával kapcsolatban, azok nagyon tudatosan fel vannak építve, és az időzítése is nagyon tudatos ezeknek. Tehát nem véletlen, hogy ő mikor lép bele, mikor hallat magáról ismét, mikor van az, amikor kicsit a háttérből, remete életmódból előre kerül. Ennek is megvan az oka. Ez az okát egyre még nem tudjuk, tehát nem nézzetek rá, én sem tudom, de biztos, hogy előbb-utóbb ki fog jönni.
Ennyire nem lehet rossz alapjárás, hogy pénzt kell, tehát hogy az elmúlt
nem hiszem, hogy ezen múlik. De meg biztos, hogy megvan a háttér az, hogy miért szeretné, és nem kifejezetten az, hogy az ő zsebében mennyi vándor ezért, hanem inkább a brand, amit ő épít tovább, ennek a folyamatosságát látom azt, hogy üzleti szempontból ez mennyit hozhat neki majd a konyhán, nem direkt be ugye teszik a zsebébe, hanem a brand, amit ő folyamatosan ugye napon ott kell tartania. Erre gondolok.
És az is egy érdekes vonulat ennek, hogy itt azt gondolom, hogy egy konkrét tévécsatornáról beszélünk, de szerintem egyetértve egyébként azzal, amit mondtál, itt azért valószínűleg lehetett a háttérben az NBA oldaláról szerintem egy komolyabb győzködés, hogy azért Isten nyugosztalja, Kobe Bryant meghalt, tehát ő már nem tud semmilyen szinten ott lenni. Azt, hogy LeBron még meddig játszik, és mikor, meg milyen szerepkörben lesz majd ő, amikor visszavonul, tehát alapvetően egy ilyen változásnál, egy ilyen arculat változásnál az, hogy valamilyen igazán top nevet oda tudjanak vinni, és tudjuk azért a korábbi generációkból Abdul-Jabbar, vagy mondjuk Larry Birdnek, vagy mondjuk Magic Johnsonnak a karaktere, ezek rakhatóak történelmileg nagyjából oda, ahol Jordan van. Óriási húzás lesz szerintem az NBA-től elsősorban, és az, hogy ez egyébként az NBC-nél történik, ez már inkább csak egy következmény.
Csúnyán kérdezem, de szándékosan tartozik Michael Jordan részben az NBA-nek, részben a jövő kosárlabda generációinak? Mert én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy ha megnézzük azt, hogy mit kaptunk abban a rövid időben Kobe Bryant-től, hogy mit adnak vissza ezek a játékosok mentalitásban, tudásban, motivációban, Michael Jordannek a saját maga által írt, szerkesztett, szerintem megtanult vágni is a végére, hogy a Last Dance olyan legyen, amilyenek ő elképzelte, de hogy ő tényleg olyan szinten távolodik el a játéktól, aki nem is tudom, kinek kellett a múltkor gratulálnia, hogy nagyon sok pontot, Ovechkin gratuláló videójában egy mondatot kellett elmondani, azt öt snitből tudták felvenni. Tehát kb. Ennyire tette bele magát, hogy szerintem vissza kéne valamit még többet adnia.
Én nem érzem így, én azt gondolom, hogy ő sosem fog kikerülni a látószögből, annak ellenére, hogy nincs benne a látószögben, hiszen minden évben és minden egyes alkalomkor akár kijön, újabb tehetség, Anthony Edwards például, mindig az ő neve jön elő. Tehát ő az, akihez hasonlítják. Így az ő neve folyamatosan ott lesz. Persze Will Chamberlain, Magic Johnson, ő is ott van, ők is ott vannak, de mégis az a szint, amit Michael Jordan jelent, akár a GOAT conversationben, tehát a beszélgetésben LeBronnal kapcsolatban, időről időre ő jelen van az NBA-ben, és nem tudok olyan játékos mondani, akármilyen, és nem csak ez már kosárlabdában, hanem más sportágban is látszik, hogy a hasonlítás, hogy valakit hasonlítunk, a legjobbakat mindig ő hozzá kezdik el hasonlítani, és ezért szerintem ő mindig jelen lesz.
Egy érdekes aspektus van, amire még nem láttunk példát, hogy mondjuk úgy, hogy Jordan azért egy analóg kornak a kosárlabda istene, nyilván ilyen módon a digitális vonalnak is az, de kerül-e ő olyan szituációba, hogy ő ütközteti a véleményét esetleg bárkivel? Mert ilyet nem láttunk még. Most oké, a Les Dance az egy teljesen...
Az volt talán az egyetlen, igen.
Oké, de az nyilván azért mondom, ez egy speciál, de hogy NBA igen. szinten, tehát amikor igen. ez nem ennyire tényleg róla szól, hanem globálisan, na ez lehet egy komoly újítás Jordannél. Nagyon meglepne, hogyha itt komoly szerepkörről beszélnénk, de azt gondolom, hogy tényleg óriási lesz megélni az, hogyha ő bármilyen szinten rendszeresen feltűnik a képernyőn.
Meglátjuk a következő szezonban, és kicsit kevesebbet kell megvárnunk, hogy mi történik a WNBA következő szezonjában, hiszen ez lesz az első olyan szezon, amikor a kezdettől követhetitek ezt a Sport TV-nek a műsorán. Most szombaton 21 órakor rögtön egy rangadóval kezdünk, a bajnok New York Liberty a némiképp átalakult Las Vegas Aces-zel mérkőzik majd meg. Hosszabban, bővebben itt most nem harangozzuk be, de tegnap Patonai Ádámmal, most már Sport TV-s WNBA szakértővel egy teljes órányi beharangozót felvettem, úgyhogy ezt majd érdemes lesz keresni YouTube-on, ma holnap összevágom, úgyhogy akit egy picit is érdekelt a WNBA, vagy szeretné ráhangolódni a következő szezonra, akkor ott bepótolhatja. Mi most elmegyünk reklámozni, és aztán végigvesszük a még zajló két párharcot, illetve beszélünk a már befejeződőkről. Folytatjuk az eliupot, és megkezdjük a playoff még zajló második körös párharcainak a feldolgozását. Persze, van, ami már befejeződött, egy ilyennel kezdünk, ugyanis a keleti főcsoport egyik nagy meglepetése lesz most a téma. Az első helyen végzett Cleveland Cavaliers végül simán 4-1-re búcsúzik az Indiana Pacers ellenében. Ha a sorozat előtt meglátjátok ezt a két számot, akkor a meglepetés kijelzőtök mennyire lengett volna ki?
Nekem nem nagyon. Őszintén. Én azt nem vártam mondjuk, hogy 4-1, de őszintén szólva, még a sérülésektől függetlenül is azt gondoltam, hogy az Indiana inkább megnyeri ezt a párharcot, mint sem. És nem az a hiba szerintem ebben a történetben, hogy a Clevelandet nem jó helyre becsültük, hanem az Indianáról egész egyszerűen tengeren innen is túl sem beszéltünk annyit, mint amennyit kellett volna, és nem reálisan értékeltük szerintem az Indiana Pacers-t.
Mit tud ez az Indiana?
Tegeren túl azért nem beszélnek ennyit róla, mert egy kis market, tehát ez egyértelmű. Szerintem azért mi említettük, amikor volt rá lehetőség. Tehát egy kis piaci csapatról van szó, de hát ugye tavaly is itt voltak, és tavaly is már látszott az, hogy ez a csapat, hogyha együtt tudják tartani, akkor ez komoly vetétárs lehet mindenkinek. Annak ellenére is egyébként, ami sokat és köztük engem is bezavart, hogy ez az alapszakasz szezonjuk nem volt igazán. Hiába volt jó a január közepétől egy mehetelésük, de nem volt igazán olyan, ami igazán beszédre adott vonatok, okot. És tehát, mint a fű alatt lopóztak volna be az esélyesség közé, ez az érzés.
De érdemes róla beszélni, hogy miért. Két tényező, igen. Ugye két olyan kiegészítő, ugye Nembhard volt az elején sérült, és Nate Smith volt, aki később tért vissza, tehát az egyik faktor, a másik, hogy ezek olyan szinten intelligensen oldották meg azt, hogy mi van akkor, hogyha egyben maradunk, ugyanaz az edző van, tavaly már elérünk részsikereket vagy nagy sikereket, és hogyan legyünk jobbak, hát ez a csapat, ez fogta, és az alapszakasz első felét rááldozta arra, hogy átalakította a játékát olyan szinten, hogy mi az, amivel majd esetleg playoff kosárlabdában is lehetünk jobbak, mint voltunk eddig. Tehát amikor Halliburtonnek a számait nézzük, azt nézzük, hogy vele mi történt a szezon első részébe, akkor ez nagyjából azért van, mert teljesen más labdaérintésekkel dolgozott ő felállt védelem ellen, mint amit csinált. És mit csinál a zseni a rájátszásban? Előhúzza azt, amivel egyébként tavaly volt jobb, hogy egy sokkal gyorsabb tempójú játékot hoz, ami egyébként benne van ennek a csapatnak a karakterében. A kettőt összerakta, és ezzel gyakorlatilag megnyerték ezt a párharcot is.
Ha már Halliburton, mert az ő formájáról nem beszéltünk, de nemrég egy eléggé mélyreható interjút adott az Athleticnek, ahol kiderült, hogy persze elviccelődött azzal, hogy ő ilyen vízhordó volt csak az olimpiai csapatban, de azért őt ez megviselte, hogy nem kapott másodperceket sem, és utána sérült volt, és elvesztette az örömét a játékban, tehát hogy közben ugye egy új játékrendszer, ahol nem is volt komfortos, tehát neki is vissza kellett jönnie, de most azt látod ebben a csapatban, hogy van egy kőkemény Siakamjuk, van egy olyan Turnerük, aki védekezésben és időnként támadásban, ami a legrosszabb az ellenfelek számára néha mindkét oldalon villan, és ez a Naismith nem bár mind a kettő kemény, védekezik is, ha arról van szó, akkor meccset eldöntő, befolyásoló teljesítményre képes, és a kispadról tudnak hozni egy Mathurint, egy Obi Toppint, egy McConnellt, Thomas Bryannek milyen meccsei vannak, na és akkor ott van a Cleveland Cavaliers, amelyikről rengeteget beszéltünk a Pacershez képest, az évedzőjével. A sorozat előtt is már ugye azt mondtad, hogy már látsz repedéseket a pajzson, és akkor még csak Garland volt sérült, de aztán közben kidől egy időre, Hunter kidől egy időre, Mobley. Mi nem stimmelt ennél a Clevelandnél, és hogyha a ti dolgotok lenne, hogy ez a csapathoz hozzányúljatok a nyáron, akkor azt egy ilyen kis restaurátor ecsettel tennétek, vagy kalapács és véső kéne hozzá, Kofi?
Én azt gondolom, hogy egyrészt komfortos szituációban voltak, hiszen végiggyalogolták az alapszakaszt, és azért elképesztő önbizalmat egy csapatnak, független attól, hogy mi vár a playoffban. A másik az, hogy nem tudtak alkalmazkodni az a játékhoz, amihez nagyon kevesen tudnak alkalmazkodni, és te már említetted, Gábor, egy részét, a gyors játék, ami jellemző volt azért tavaly is erre a csapatra, és az, hogy bírták fizikálisan. Tehát mindig arról beszélünk, hogy a rájátszásban a csapatok nagy többsége ugye szűkíti a rotációt, és említettük a rájátszás, pont itt említettük a rájátszás, hogy ki az a néhány csapat, aki nem szűkíti a rotációt, hanem nagy rotációval játszik, és az Indiana volt az első, akit említettünk ilyen szempontból, és ez meg is maradt, és fizikálisan, azt a fizikális falthatáron történő védekezést, amikor az ellenfél nem tudja elkezdeni a játékot, és a Cleveland nagyon sokszor ebbe kényszerült bele, hogy a labda felhozatánál már nehezítették ugye a labda felhozását, nem tudta elkezdeni a saját játékát, és olyan energiákat vett ki az, hogy többször hátrányból kell indulniuk egy mérkőzésen, vagy pedig egyszerűen ezen a védekezésen nem tudnak átjutni 48 percen keresztül, nem tudnak mit tenni, hogy egyszerűen fölőrölte őket, és egyébként Atkins ki is emelte a végén, hogy magukba kell nézni, mind az edzői stábnak, mind a játékosoknak abban, hogy tudnak előre lépni, hiszen az alapszakasz az egy alapszakasz, ez a rájátszás pedig más.
És hol van a különbség, ha már szűkülő rotáció? Ott van, és most nyilván beszélünk azokról a meccsekről, ahol volt effektíve mindenki, az első kettő ugye Garland hiányzott, hogy az, hogy egyébként ők is elkezdtek szűkíteni, hogy egy Ty Jerome-mal mi történik, hogy kiderül róla az, hogy oké, még ha megy is támadásban néha, legalább periódusokra, védekezésben milyen szintű támadható pont. Kiderül az, hogy az a szerkezeti anomália, ami ugye nem feltétlenül a divat ma az NBA-ben, hogy van két igazán kicsit és két igazán magas-magasod, hogy itt nem lehet megcsinálni azt, mint amiatt az alapszakaszban, hogy viszonylag keveset játszatod ezt a négy embert együtt, és tudsz így rotálni, itt ez vissza tudott ütni ebben a párazban. Akár a rohanós téma miatt, akár a spacing miatt, akár az egyéni teljesítmények miatt, hát volt ilyen, hogy Jared Allennek második fél időben egy mezőnkísérlet.
Az utolsó két meccsen volt 6 lepattanója Jared Allennek, ezt olvastam, de még nem hiszem.
Igen. Tehát, hogy ezek elképesztő dolgok, de azt gondolom, hogy ezek mind ennek voltak a következményei. Én azt sajnálom ebből a párharcból, és abszolút nem az utólagos okoskodás, hogy nem az első két meccsen, tehát úgy fogunk erről a párharcról beszélni, hogy pici csillagot oda teszünk. Nyilván volt utána ugye egy 80-39-es félidős megnyert mérkőzés is, ahol már ugye teljes fegyverzetben voltak, vagy majdnem teljes fegyverzetben, de összességében nyilván én ezt nagyon szerettem volna ezt a párharcot megnézni, úgyhogy tényleg teljesen egészséges a másik fél is, mert lehetett volna egy szórakoztatóbb, kielezettebb párharc, de egyszerűen nagyon-nagyon meg kell dicsérni az Indiánát, azt az Indiánát, akivel tavaly kapcsolatban mindenki elmondta, hogy hogyan tudtak, meg mennyi ellenfélsérüléssel tudtak ugye végigmenni egészen a főcsoport döntőig, és nagyon nagy dolog, hogy most kaptak még egy esélyt, hogy akkor tényleg megmutassák, hogy legények a gáton.
Megmutatták, de azt még nem tudják, hogy ki lesz az ellenfelük. Ez vagy máról holnapra víradóra, vagy csak a jövő héten fog kiderülni, ugyanis azok után, hogy 2-0-val utazott vissza New Yorkba a Knicks a Boston Celtics ellen, most Tatum kidőlése után is meccset tudott nyerni a Celtics, és ma 3-2-ről játszanak mérkőzés New Yorkban. Bill Simmons azt mondta, hogy szerinte a Knicks újkori történelmének ez lesz az a meccs, amire a legnehezebb lesz majd jegyet szerezni, és ezen a mérkőzésen sem fog pályára lépni Jason Tatum. Az én gondom ezzel az egész párharccal az, nekem a Knicks a Detroit elleni párharcban egyértelműen háttérbe szorult, mert nagyon szorítottam a Detroitnak, őket is hoztam ki a saját bracketemben. Ez a csapat, a Boston Celtics az előző meccsen már tovább kellett volna, hogy jusson. Az első két meccsen, ha 3-at bedobnak abból a 100 kísérletből triplával, akkor 2-0 utánra megnyerik a harmadikat, egy meccsen játszott igazán átütően támadásban ez a New York Knicks, akkor, amikor Tatum megsérül, a többi meccsen vagy meccsben van és elszórakozza a lehetőségeit a Celtics, vagy ténylegesen nyernek.
Csak itt jön be az alapszakasz kosárlabda, playoff kosárlabda, meg az a téma, amiről kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy a rájátszásban mennyit tud számítani, főleg már egy főcsoport döntőnél vagy döntőnél, hogy mennyire kellett, hogy az előző ellenfelet kihozza belőled a legjobbadat, vagy feltegyen kérdéseket, amiket neked meg kell oldani. És ez a helyzet a Celtics-szel, nyilván egy meccsből nem feltétlenül kell kiindulni, most megnyertek, és ugye ezáltal kiharcolva a hatodik meccset, de összességében ez a Celtics, ez nem játszott okosan az egész playoffban, mert nem volt rászorítva igazán, hogy okosan játszon. Ez az első ilyen mérkőzés is. Jason Tatum persze a liga egyik legjobb játékosa, és ennek a csapatnak a legjobb képességű játékosa.
Ahogy viszik az öltözőbe, és aztán nem sokkal később a műtőbe, ugye Achilles ízszakadása szenvedett.
Egészen hihetetlen, de arra akarok kitérni, hogy érezhető volt szerintem, hogy ebben a Celticsben van több, mint ami egyébként kijött belőlük, és ez nagyon érdekes szituáció, hogy tényleg a legjobbjukat elvesztve sebzett vadként abszolút oda a falhoz nyomva kell most produkálniuk. Picit azért említsük meg azt, hogy ugye a Hauser visszatért a padra, tehát a padról be tud most már szállni, tehát azért egyel nőtt a rotáció, és hát azért azt se felejtjük el, hogy itt Porzingisnek nagyjából a szelleme van a pályán szegénynek, tehát hogy ő, ha pályán is van, eddig a rájátszásban árt, és nem használ, mert a dobásai nem jönnek, nem mer annyira
mi
fizikális
baj, mi van szerint?
Ez a meg nem fogható betegség, ami neki van, ez még egy régebbi szituációban maradt vissza neki, és szerintem nagyon érdekes, mert senki nem tudja igazán, hogy mi van, csak az van, hogy nem érzi jól magát, és fáradtsági rohamok jönnek rá gyakorlatilag.
Ez Covid szövődmény?
Nem Covidos volt, egy felső légúti betegségről beszélünk. Ami állítólag egy olyan betegség, ami még egy nem azonosított betegség.
Igen.
Ilyen szinten is ezért sem tudják.
Ő próbál mindent megtenni, elmondta ezt a nyilatkozataiban, hogy a pihenés, amit bevisz a szervezetébe, hogy a mindenféle vitaminoktól kezdve minden, de attól függetlenül, mint ezen a mérkőzésen is, hogy egyszerűen olyan légszom jött rá, hogy nem kapott levegőt gyakorlatilag, és nem tudta folytatni a játékot, és azt mondja, hogy ebből vannak jobb napok, amikor jobban kijön, és vannak, ami kevésbé. De most nem is ez a lényeg, hanem én azt szerettem volna csak ezzel kapcsolatban, ezzel a párharccal kapcsolatban mondani, hogy, és említetted Porzingis a kulcs. Hogyha Porzingis, és pont ezért a betegség, mert ez nem olyan betegség, hogy a mobilitása, hogy sántítana, most ilyen csúnyán fejezem ki magam, hanem ez egyszerűen mentális, lelki, és olyan tüneteket generál, mint hogy ilyen pánik betegsége lenne egy gyakorlatilag, nem tudom, hogy az-e vagy nem az, valószínűleg nem az, de szerintem, ha ő tudja hozni, legalább közelítve, nem a 100%-át, de közelítve magát és a pályán tud maradni hosszabb ideig, ő lehet a kulcs, ami ezt a párharcot visszafordítja a Celtics javára. Mert ugye beszéltünk róla, én azt mondtam a sorozat előtt, az egész playoff előtt, hogy a Celtics-et tartom a legnagyobb esélyesnek, hogy bejusson a döntőbe, még akkor is, hogyha ebből a csapatból kidől egy ember. Mert elegem vannak ahhoz, hogy átmenjenek a következő ellen. Azt nem tudtam, hogy ugye Tétum fog kidőlni, és ilyen módon, de én még mindig azt gondolom, hogy még mindig a Celtics az esélyes abban, hogy akár döntőig juthasson, még így is, hogy Tétum nincsen.
Az a helyzet, hogy egyetértek, mert merni nem merem ezt tippelni, vagy ezt várni, de nagyon sok mindent megoldott, és akkor a saját gondotot befejezve ezen az előző mérkőzésen, tehát itt azért a két támadható pont, az, hogy mondjuk egy negyedben 9 perc alatt szedjen össze 5 faltot, egy ilyen rutinos, meg egy tényleg nagyon intelligens játékos, mint Brunson, az egész elképesztő, és hát tényleg az a durva, hogy tényleg a párharc előtt arról beszéltünk, hogy Porzingis miatt van egy olyan szerkezeti előnye, igen, elsősorban a Celticsnek, amit ki lehet használni. Ugye ennek nyomai sem voltak, hiszen az egész párharcban nem lehetett rá számítani, de azért úgy tegyük zárójelbe, hogy Luke Kornet, aki
száll
10.9 lepattanó 7 blokkal, karrier csúccsal, tehát hogy ő mindig is látszott az, mert ugye nyilván Porzingis sokat hiányzott az alapszakaszban is, hogy egy nagyon jó fit, de sose voltak egetrengető statisztikái, mert nagyon-nagyon keveset találkozik a labdával, de a rendszer játszatása szempontjából mindig jó volt az ő jelenléte, és ez most extrán kijött ezen a meccsen.
Elmakacskodta ezt Mazulla, hogy nem vette rá a csapatát korábban, hogy nem fogjuk tudni rutinból lehozni ezeket a meccseket. Az Orlando ellen nyertek, tehát az Orlando a 100 ponttal is küzdött, mint malac a jégen, és ez a New York igazából a 3 győzelemből egy meccsen játszott igazán hatékonyan, a több mint kifejezetten szenvedősen, de most, amikor már nem volt Tatum, akkor kezdett el így az értelem szikrája megjelenni a Boston játékában, úgyhogy mellé megjött a tripla is. Tehát az elején bután játszottak és rosszul dobtak, aztán volt olyan, hogy bután játszottak, de jól dobtak, most pedig okosan játszottak és jól dobtak.
Szerintem a legnagyobb kérdés az, vagyis a dilemma az edző szempontjából az, hogy miben bízzon, abban, ami működik, és működött egész eddig, vagy próbáljon valami újat húzni, mert muszáj, hogy újat húzni, és ezt meg tudja ellépni, ezt az új dolgot. Nagyon nehéz olyan csapatnál, aki sikeres és bajnok tudott lenni, hogy van egy formula, ami bevált, és bármi is történik, ez a formulát ismeri a játékos, a vérében van az, hogy mit kell csinálni, és mi nem, és csak bízni kell abban, hogy ezek a dobások bemennek, vagy nem mennek be. Mert ha bemennek, akkor, vagy kicsit jobb százalékkal mennek be, onnantól kezdve nincs mese, tehát nincs ellenfél. Ezt láthatjuk tavaly is, láthattuk idén is, láthattuk a rájátszásban is, tehát gyakorlatilag az ő játéka, az ő játékukban, hogy ez a dilemma a kérdés, hogy ezt meg fogja lépni.
Egy csapatnevet szeretnék kérni, ki nyeri ezt a párharcot? Azt mondtad az öltözőben, hogy ez egy könnyű kérdés.
Ez mégsem az. Mégsem az. Mindig a ha ott van, hogyha
hát persze, nem, persze, persze. Nincs, nyilván ez jóslás, persze. Megérzés, persze. Persze.
Én azt mondom, hogy Porzingis van a hangsúly. Ha Porzingis egészben van, akkor a Celtics az esélyes, hogy megnyeri ezt a párharcot.
Én azt gondolom, hogy meg tudja még nyerni. Szeretném is, hogy megnyerje. Látok is rá esélyt, de a New York Knicks-et tippelem.
Én akkor mondok egy feltétel nélküli Boston Celtics-et. Továbbjutóként hamarosan kiderül, mint ahogy az is, hogy mit gondolnak szakértőink a nyugati párharcokról, hogy egy pici szünetre vegyünk, és aztán jövünk vissza az OKC Denver, valamint a Timberwolves Warriors párharcokkal. Amikor Steph Curry megtudta, hogy a csapathoz került Jimmy Butler, ránézett Draymond Green, és azt mondta, hogy az utolsó esélyünk. Ez az esély úgy száll el a Golden State Warriors számára, hogy Steph Curry végül az első mérkőzés után nem tud pályára lépni, a beígért hatodik meccs megrendezésre sem kerül, és Jimmy Butler, aki elmondja, hogy ha arról van szó, és szükséges, akkor ő tud 40 pontot dobni, nemhogy 40 pontot dob, de az egész sorozatban mindössze egyszer lépi túl a 20 pontot. És a Timberwolves azt gondolom, hogy magabiztos és általában is helyek közel okos játékkal továbbított a Golden State Warriors ellen. Kezdjük akkor szerintem a Timberwolves dicsőítésével. Miért tudott nyerni ez a mini?
Julius Randle. Uh-huh. Tehát az, hogy az ember, oké, nyilván, tehát az, hogy mi történt az alapszakaszban, azt egy picit csillagozzuk meg, hiszen egy más rendszert kellett vele játszatni, alapból új játékos volt, alapból egy picit azért keményfejű srácról beszélünk, de az, hogy ő majdnem 6 gólpaszt átlagolva, folyamatosan 20 pont felett termelve, okos döntéseket hozva, tényleg egy ilyen nagyon jó második opcióként, de aki képes periódusokra első opciónak fellépni, ez Julius Randle karrierjének legjobb pár meccse volt, mindent egybevéve. És az, hogy erre mekkora volt az odds, hát azt az döntse el mindenki, szerintem az egyik. A másik, És ami nagyon durva a Minnesotánál, hogy ebben a csapatban van még feljavulási potenciál. Tehát egy Di Vincenzo, beszéltünk már róla, szezon közbeni sérülés, nyilván azt nem tudjuk, hogy ő is milyen nagy lábúj fájdalmakkal játszik, vagy nem játszik, de hogy összességében van még egy olyan játékosuk, aki csapaton belül még azt gondolom, hogy robbanthat, és vannak voltak jelek, hogy ez szerintem közeleg, és zseniális edzőjük van. Uh-huh. Tehát, hogy ez a harmadik.
Én a harmadikat tenném első helyre, Fincsi. Ugye, ahogy Anthony Edwards hívja az edzőjét, Fincsivel megbeszéltük, Fincsi megmondta, hogy szokta mondani. Az edzői stáb, én azt gondolom, és nem csak azért, mert Pablo Prigioni az egyik oszlopos tagja ennek, aki volt csapattársam, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy ő bennük megvan az, hogy mármint az edzői stábban, hogy komolyan hozzátesznek ehhez a csapathoz, és komolyan, nem csak taktikailag, hanem mentálisan is megértetik a játékosokkal, Ant Edwards-szal, vagy Randall-el, hogy mi a fontos a rájátszásban. És a nyilatkozatokból egyértelmű ez jön le, hogy nekik hogy kell játszani, és hogy kell a csapatért úgymond alárendelni mindent, és ezt látjuk, és Randall ennek a szenzációs, hogy mondjam, mentálisan is nem csak adottságokban jó az a csapat, hogy milyen játékosai vannak, hanem mentálisan a helyén lévő csapatban tökéletesen megtalálja a helyét, és amit te mondtál, hogy nem egy egyszerű eset, és pont azért lett egyszerű eset, mert tudja, hogy mire számíthat, és tudják, és azt is tudja, tehát képben van mindennel, és szerintem ezért ilyen roppant erős a Timberwolves.
Én a tegnap a Trash Talkban már ízelítőként felrakott bakelitemet tenném vissza, hogy Chris Finch megcsinálja azt, hogy ugye Karl Anthony Towns-nak a megítélése ebben a ligában azért pocsék volt a Timberwolves-os korában. Megérkezik, kinevezik ugye Finch-et. Megkapja mellé azt a Gobert, akinek a megítélése, ha lehet, még Towns-énál is alacsonyabb, és a második évadra összerakja ezt a két fickót úgy, hogy végül egy főcsoport döntő lesz belőle. Majd kirántják alul a szőnyeget, mire végre összerakta a puzzle-t, Towns el, és megjön rendül a harmadik csávó, akit egyébként igen, mindenki semmibe vett, lenézett, túlértékelt, és egy szezon alatt menet közben úgy rakja össze ezt a csapatot, hogy ez a két fickó, Edwards és Randall, soha nem nézett ki ennyire jól egymás mellett, mint most a második körben, és azt kell legyőzni, aki ott van a túloldalon, de magabiztosan győzik le ezt a Timberwolves-t, és egy picit most már tekerjük át a Warriors-ra, hogy ami az elképesztő, hogy ez a csapat pontosan tudja az első 8 emberében, hogy mit tud, mit nem tud, nagyjából hány percet fog játszani, és mit vár el tőle a szakvezetés. Nézzünk át a Golden State Warriors-hoz, ahol a centerek játék, mint az Equalizer, így megy a hetek alatt. Quinten Post 5 perc átlagol, miután végigkezdte a szezon második részét. Előhúzza azt a Jackson Davis-t, akinek gyakorlatilag már penészes volt a meze, mert hogy nem tudott beleizzadni egyszer sem. Moody a végén alig kerül pályára. Podzemski mindent kiadja, amikor játszik.
Szóval, Kumingának is milyen volt a...
Hát és a csapat legjobb igen, dobóját úgy igen, hívják, hogy Jonathan Kuminga.
Igen. Na, és aki akkor... gyakorlatilag a köri sérülés után
kerül. Után tért be.
Igen, se kerül gyakorlatilag a rotációba.
Igen, igen. Hát szóval, ehhez képest egy őskáoszt láttunk ennél a Warriorsnál.
Nyilván onnan kell kezdeni, hogy még mindig Steph Curry az egyik, hanem a legnagyobb gravitációjátékos, és hogy tök jó, hogy Jimmy Butler szeretne sok dobást vállalni, meg sok pontot dobni, de azért ez egy egészen más műfaj akkor, hogyha egy A, egy B opcióként van ő fenn a pályán, meg egészen más, hogyha egy ilyen csapatnál a spacing gyakorlatilag teljesen bezuhan azzal, hogy nincsen Curry. Az, hogy a rotációval mi történik, hogy történik, megint egy aspektusok kérdése, de az, hogy legalább most ilyen szinten előszedte egyébként Kumingát, tehát ha már a mutat nem tudod megváltoztatni alapon, azért egyébként szerintem nem azt mondja, hogy le a kalappal, de nem az történt, hogy akkor nem tudom, adott neki 15 percet, hanem azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve játszunk egy teljesen más stratégiával, és tied a zöld lámpa. Nekem egy picit csalódás az, hogy egyetlen meccs, főleg a két hazaira beszélek, hogy egyetlen meccset sem tudtak megnyerni. Nyilván ez a sebzett vad kategória, az, hogy azért még volt remény arra, hogy Curry akár visszajön a sorozatba, tehát ezekből kijöhetett volna az, hogy legalább egy meccset játszanak, akkor sem biztos persze, hogy van Curry meg, hogy egyáltalán tudnak nyerni. nagyon nehéz. Ez, szerintem az NBA modern köri történelmének egyik legnehezebben megítélhető kérdése ez a Steve Kerr, mennyire jó edző, meg mibe nem jó edző, a hozzáadott értéket tekintve. Hát most nem bizonyította azt, hogy tudott volna zsenit húzni. Ha már ugye Mazuláról beszéltünk a másik oldalon, fiatal edzőként, bajnok edzőként ugyan már, hogy ott meg azért sikerült mondjuk ilyen helyzetben ekkorát változtatni, de ugye hát az a szájíz, hogy, vagy hát az a mondás, meg itt a szerződések is ugye úgy állnak, hogy a három öreg az még jövőre majd.
Curry már el is mondta, hogy nagyon izgatottan várja a következő szezont, hogy majd neki menjen Butlerrel meg Greennel. Kíváncsi vagyunk és meglátjuk. Térjünk rá a playoff utolsó párharcára. Élőben fogjuk vasárnap este 9:30-tól, ha jól mondom, együtt nézni, hogy a hetedik meccsen Oklahoma City-ben a Denver megpróbálja a nyugati első helyezettet kiejteni a Cleveland után. Mennyire lep meg benneteket, hogy ez a Denver még mindig itt van, még mindig áll, azok után, hogy a kispadjuk az igazából a legtöbbször jelzésértékű, és most bármennyire is szállt be Jokic az edzői munkába, de a vezető edzőjük még talán most érte el a 10 meccses, még 20 meccse még biztos, hogy nincsen az élen, és ennek ellenére a csapat valahogy mégiscsak működik.
Igen, nem lep meg egyáltalán, hogy a Denver így játszik. Tehát azt sem, amikor kikapnak 20 ponttal vagy 30, amit láthattunk, meg azt sem, amikor kiszenvedik a mérkőzés. Ez volt az első olyan mérkőzés, amit be tudtak húzni a végjátékban, szoros végjátékban, és ez a mentális erőjüket.
Ez az első, amikor hosszabbításban nyernek, az szerintem még ide tartozik.
Igen, így van. Akkor a második. A lényeg az, hogy szerintem a mentális erő ebben a csapatban elképesztő nagy, és ilyen szempontból ugye mindig a sérüléseket is említjük, mert hozzátartozik, láthatjuk ebbe a playoffban, teljesen mindegy, hogy ki milyen lapokkal indul a rájátszásba, ki az esélyesebb, a sérülések teljesen felborítanak.
Talán ez egyébként a legegészségesebb párharc.
És így van, és itt ebben a párharcban most már ugye ezért ez a sorozat, amiben van ilyen pillanatban a Denver, és most végre a két nap van, hogy tudjanak pihenni a két mérkőzés között, vagy a hetedik mérkőzés előtt. Ez azért segítség lesz valamennyire. Ma ugye pihenőt kaptak a játékosok, de én azt gondolom, hogy egy célja lehet a következő mérkőzés a Denvernek, hogy szoros meccset játszon. Mert hogyha szoros meccset játszik, akkor esélyük van. Ha az elejétől kezdenék futni kell 15-20 pontos hátrányból folyamatosan, akkor nem látom nagyon azt, hogy ebbe benne lennének. Csak sajnos tudja ezt az OKC is, és nagyon jól tudják, hogy kell kezdeni a következő mérkőzés, hogy ne essenek abba a hibába, amiben most a mai mérkőzésen estek.
Hát mióta volt Rudy T. legendás mondata 95-ben, hogy never underestimate the heart of a champion, ez szerintem most valósul meg azóta, egy, most nyilván az alapcsapat, vannak persze hiányzók, hogy mit látunk a Denvertől. Kettő. Válaszolva a kérdésedre, engem azt mondanám, hogy csak azért lett meg, mert volt az az edzőmenesztés, GM-menesztés. Ha egyébként ez a csapat lendületből tovább megy, és úgy érkezünk meg ide, akkor tartottam volna őket alkalmasnak, hogy ezt a szintet elérjük, hogy tudnak legalább egy 7 meccset játszani a Thunderrel. Három, ugye LeBronnak volt 10 pár olyan éve az NBA-ben, hogy azt mondtuk, hogy bárki a csapattársa, vagy bárkik a csapattársai, gyakorlatilag nem lehet lebecsülni playoff szinten sem azt a csapatot. Szerintem ez a helyzet Jokiccsal ilyen szinten, hogy mindegy, hogy mennyire nagy a rotáció, mindegy, hogy mi történt az előző meccsen, egész egyszerűen olyan gravitáció, játékintelligencia, meg olyan, tehát ez a Jokics, ez az egyik terminus, amivel találkoztam nagyon sokszor, ez a Jokics ki van fulladva. Ez hányszor hangzott már el korábban, de még akkor is, amikor bajnokok lettek. És mindig ilyenkor, amikor már azt hinnénk, hogy benne nincsen több, meg már megtalálták, hogy hogy került védeni, akkor mindig 20-19 lapot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit látunk majd itt a hetedik meccsen tőle.
Igen, az előző meccsen, gyakorlatilag az azért nem volt túlzás állítani, hogy a második, harmadik, negyedik meccsen mutatott teljesítménye, az amióta ő a reflektorfényben van, nehéz találni olyan három meccset, amikor ő magához képest ennyire gyengén játszott. Aztán kiszakadt a zsák az előző meccsen, és most pedig először a sorozatban átlépi a 6 gólpasszt, nagyon hatékony tud lenni, ezzel is voltak gondjai, és egy olyan Jamal Murray siet a segítségére, akiről elmondják a meccs elején, hogy megbetegedett, egy olyan Michael Porter Jr.-nak vannak fontos kosarai, aki nem tudja felemelni a bal vállát, a végén Gordon sem tud már lépni, és a kispadról nem Russell Westbrook jelenti ezúttal a felmentő sereget, hanem Julian Strofer, aki gyakorlatilag megnyeri ezt a meccset a Nuggetsnek.
Okinél azért most nem akarok itt edzőhibákra mutogatni, meg ilyeneket mondani, de aki azért nekem meglepetés volt, hogy a rájátszás elején nem volt ott a rotációban, mert őt szépen építgették, volt neki is sérülések miatt kihagyott időszaka, de ő egy ilyen nagyon-nagyon kell szereplő szerintem ebben a csapatban, hiszen náluk a spacing, tripla dobás, volumen egyéb tekintetében ő egyértelműen
hát jó, de azért a Mölon távozása után napvilágra kerülő hírekből kiderült, hogy nem volt egy népünnepé fiatal játékosnak lenni mostanában Denverben Michael Mölon vezetőedzősködése alatt. Ezzelől igazából csak az a Brown volt a kivétel, akit meg majdnem elcseréltek.
Jó, hogyha... jó, de akkor tenném fel azt a kérdést, hogy kikerül a vezetőedző, és még szűkebb lesz a rotáció? Mármint nem, tehát nem csak a rájátszásban, ez egyébként még az alapszakasz meccseként persze akkor is, tekintetjük azt is rájátszásnak, hiszen ott is pozíciókért ment a Denver. Bármi, én azt gondolom, hogy a Denvert mondhatjuk egy olyan csapatnak, aki még innen is akár végig is érhet.
Harmadéves játékosokról már előbb beszéltünk, még Brown és Jay Williams kapcsán a flag ügynél. Jalen Williamsnek ez volt a sorozatban a harmadik meccse, amikor a 25%-ot sem érte el a mezőny mutatója. Túl nagy a színpad, túl erősek a fények Williams számára, és van esélye a végén a Thundernek, hogyha rá ilyen vasár és ünnepnapokon lehet számítani?
Én azt gondolom, hogy nem mentek be a dobásai. Egyébként ő az a játékos, aki nem feltétlenül a dobásokon él vagy hal. Tehát ő pont az, aki nagyon sok mindent tud csinálni támadásban, azon kívül is, hogy bemennek a dobásai, vagy nem, és védekezésben is. Tehát én azt gondolom, a következő meccsen valószínűleg jobb százalékkal fog dobni.
Nálad?
Egyetértek ilyen tekintetben, és az, hogy ugye volt 10 gólpassz teljesítmény, nem féltem egyébként Javilt.
Hát a hetedik meccs az biztos, hogy pokoli hangulat előtt fog majd lezajlani az Oklahoma City Thunder közönség előtt. A kérdés itt is adott, ki jut be a nyugati főcsoport döntőbe? Most kezdem én, a Thunder.
Denver.
We have a beef. Okay, hát nagyjából vasárnap éjfélkor okosabbak leszünk, hogy a bajnok szíve dobban-e nagyot, vagy a a nyugati főcsoport éllovasa menetele be, és mérkőzik meg a mindezet a Timberwolves-szal. Az biztos, hogy bárki lesz az ellenfél, az egy színvonalas főcsoport döntő lesz, és ne felejtsétek el, hogy ugye még legfeljebb 3 mérkőzés van hátra a főcsoport elődöntőkből, de amint ezek lezárulnak, onnantól kezdve minden mérkőzést élőben magyar kommentárral nézhettek a Sport TV-n, ráadásul szombaton jönnek a csajok is, Aces Liberty, tartsatok velünk, nézzetek sok Sport TV-t, köszönöm szépen Kornélnak és Gábornak, sziasztok!